határozottan kérte ki magának, hogy a matrózokat kórházba szállították. Miután a többi jelenlevőt is meggyőztük e dal szépségéről, levettük a vendéglősről a büféasztalt, és sietve távoztunk. Egy garasunk sem volt, és a borneói kikötők nem adnak annyi lehetőséget, mint a déli tenger rendesebb szigetei. Egy piszkos gőzös közeleg lassan dülöngélve a tengeren. Az elhagyott vámház mellett fabódi áll fedett terasszal.
Gyere, együnk valamit.
Megőrültél, egy vasunk sincs.
Na és? Nem fizetni akarok, hanem enni.
És már megy fel a korhat lépcsőn, leveszi a kabátját, hogy csíkos kivágott trikója ne gyűrődjék, roppant szőrös öklével veri az asztalt, még végül egy kínai jön.
Elviszik majd innen a Royal Dutch igazgatójának a podgyászát.
Itt nincs podgyász?
Majd ide küldik. Addig hozzá két személynek egy tisztességes Eisstaffelt.
Közben megérkezett az ócska gőzös. Néhány maláj kulisszált ki, két európai munkás, és végül egy gyönyörű nő.
Gyönyörű? És európai?
A turisták trópusi eleganciájával öltözve.
Utána megyek. Ennek talán vihetem a koffereit, vagy ajánlkozom idegenvezetőnek.
Micsoda? Hiszen nem is ismered ezt a helyet.
Mondd már, ő sem ismeri. Na, itt várj meg.
Vastag imbolygó alakja eltűnt a harsogó zápor vízködében, és én kissé aggódva maradtam ott egy kétszemélyes Eisstaffel társaságában pénz nélkül. Másfél óra múlva a vendéglős érdeklődött.
Uram, mi a neve az igazgatónak, akit vár?
A nevét pont nem tudom, de errefelé nagyon tisztelik. Kellemetlenül kezdtem érezni magamat. Közben elállt a zápor, kisütött a nap, és a hőség pokoli volt. Megjelentek sűrű rajokban a szúnyogok, és a vendéglős egyre melegebben érdeklődött az igazgató személye felől. Három teljes óra múlt el, és Pipacs nincs sehol. Egy benszülött rendőr közeledett.
Kit vár?
Egy vállalati igazgatót.
Jöjjön velem.
Majd megtanítani. Szegény kínait becapsz?
Mi történik itt?
Szólalt meg hűvös előkelőséggel egy úr, akinek mindenki tisztelet teljesen utat nyitott. Az illető megszólalásig hasonlított Pipacsra, pedig szó sem lehetett arról, hogy ő az. Vakító fehér ruhában volt, krémszínű bricsezben, lakcsizmában, trópusi kalapban, jobb válláról egy fényképezőgép lógott, és a balról egy gukker.
Ezt a csavargót igazoltatjuk.
Felesleges.
Talán nem csavargó.
De az. Züllött csavargó. Azonban én kibéreltem.
Pipacs. Istenemre, ez Pipacs. A kínai gyorsan elsiet a belső szobába, a rendőr tisztelegve távozik.
Itt van egy pár shilling, hogy ne jöjjön zavarba ezentúl, és szerezzen valami rendes ruhát magának, mert kirúgom, ha mindig ilyen mocskos lesz.
Ketten maradunk a teraszon. A vámház mögött láttam egy kis vitorlást kikötve. Jobb, ha azon menekülünk, mint az őserdő felé.
Miért menekülnénk?
Majd elmondod útközben. Most csak siessünk. Lehet, hogy már megtalálták a holttestet.
Csak nem hiszed, hogy megöltem valakit.
De hát mi történt?
Író lettem.
A világhírű oroszlán vadász még leterített néhány tigrist, becserkészett egy hatalmas hím oroszlánt, azután lihegve dőlt hátra a teknőben.
Fáradt vagyok, de azért dolgozni kell, Roger.
Mondta a teknő mellett ülő fiatalembernek, aki gépen írt.
Az esti posta gőzösig végeznem kell két fekete párduca, és le kell döfnem a kínai kalózt, Yu Wat Sungot. Vagy nevezzem inkább Kun Mui Kutnak?
Oly mindegy ebben a melegben.
Igaza van. A mai postával nem lövök több bestiát. Pihenjen maga is, Roger. Vagy mégsem. Várjon. Nem volna jó, ha átélnék az esti postáig valami szörnyű krokodil kalandot?
Krokodil volt a múlt héten. Nem lehet mindig ugyanazt írni. Mi lenne, ha a vadbivajokkal foglalkozna egyszer?
Veszélyes állatok. De majd megpróbálom. Most szóljon a bolynak, hogy töltsön friss vizet a teknőbe.
Roger kiment, és a nagy vadász szuszogva piszkálta bágyat ujjaival a vizet. Így külsőre, ahogy a teknőben hevert, senki sem mondta volna rá, hogy oroszlán vadász. És nem is volt az. Tessék? Nem, kérem, ez nem fából vaskarika. Öreg magazinolvasók már régen megértettek engem. Ők már több alkalommal izgultak Irving Woking hátborzongató történetein, midőn a lövés pillanatában megcsúszott egy rögön, így golyója a tigrist mindössze halálra sebezte, mire a bestia a legnagyobb felháborodással vetette rá magát a nagy vadászra, de ő nem vesztette el a lélek jelenlétét. Nagy vadászokkal sűrűn fordul elő, hogy nem vesztik el a lélek jelenlétüket. Különösen magazinok hasábjain. Hogy ki is volt Mr. Irving Woking? Elsősorban nem volt Irving Woking. Sorscsapás, de így történt. Atyától a prózai hangzású Braces nevet örökölte. Tessék elképzelni egy embert, akit nadrágtartónak hívnak. Született Londonban 1902. május 8-án, és már mint egész kis csecsemő igen sokat sírt. Később kereskedősegéd lett egy textilcégnél, és 20 éves korában kivándorolt Ausztráliába. Változatos pályafutása után letelepedett Borneón, a jelentéktelen tengerparti Todlang városkában, és benszülötteknek való festett kartont, színes gyöngyöt meg egyéb csecsebecsét árult. Ezen kívül egy 4 szobás hotelt vezetett, a Borneo szállót. Karrierje úgy kezdődött, hogy egy átutazó vadász elmesélte néhány kalandját. Braces leírta őket, és elküldte a történeteket a Thursday Morning Postnak. Az elbeszélést közölték, és Braces, illetve ekkor már Irving Woking népszerű lett. Mit részletezzem? Régi vadászok élethű, de kissé száraz leveleit tucatjával dobták a papírkosárba, miközben sóvárogva várták a legújabb Irving Woking tudósítást.
Életszaga van, amit ír, nem tehetek róla,
mondta az egyik szerkesztő, aki az életben nem szagolt még egy dzsungel közelébe. És Irving Woking, szolgálaton kívüli százados, rövidesen népszerű lett Amerikában, mint nagy vadász.
És nagy író!
Közben, mint Mr. Braces, nyugodtan árusította a kartont, vezette a szállóját, és írtotta a legvérengzőbb vadakat. Vadászatait kivétel nélkül egy teknőben ülve élte át, és Rogernek mondta tolba, aki itt élt vele egy jelentéktelen ügy miatt, amely remélhetően néhány év alatt elévül. A nap már ferdeszögben tűzött a moszkitóhálóra, és közelgett az idő, amikor a nagy vadász elhagyja teknőjét, hogy kötelességszerűen üzlete és szállója után nézzen. Váratlanul Roger lépett be. Olyan dúlt arccal, mintha néhány tigris és krokodil jelent volna meg az előszobában, hogy számon kérjék Braces-től a tekintélyükkel folytatott visszaélést.
Főnök úr, egy hölgy szállt meg nálunk. Most érkezett a főszerkesztő levél.
A nagy vadász elsápadt.
Todlang, Borneo szálló, kedves Mr.
Kedves Mr. Woking, mellékelem önnek lapom eheti számát. De mellékelném valamennyi amerikai magazint ugyanabból a célból, hogy meggyőzzem, a közvélemény mint egy ember követeli öntől az alábbiakat. Vegye pártfogásába Miss Lillian Hendont, szervezzen expedíciót, hatoljon be Borneo ősrengetegébe, és hozza haza Arthur Hendont, ha ugyan nem ölték meg a daják fejvadászok. Amikor Amerika népe megtudta, hogy Lillian Hendon maga utazik atya felkeresésére, az olvasók mint egy ember, ismétlem, mintha összebeszéltek volna, levelek ezreivel árasztották el a lapomat és a többi silányabb magazint, követelve, kérve, hogy a nagy vadász Irving Woking segítsen az atyát kutató gyermeken. Írásaiból olyan embernek ismerték meg,